Isten igényét ma délelőtt a Péter apostolnak az első leveléből olvasom, az 5. fejezetből, tehát Péter apostol első levelének 5. fejezetéből a 7. verset hallgassuk meg fönnállva. Tehát Péter apostolnak első leveléből az 5. fejezetnek a 7. verse így szól: minden gondotokat őre vessétek, mert neki gondja van reátok. Eddig olvasom az igét. Úgy mutatunk most ezen a reggelen ezt a bátorító üzenetet állította elénk, amit a hívő emberek, bibliaolvasó emberek nagyon jól ismernek, sőt, nem csak ismerünk, hanem mi magunk is szoktunk bátorítani embereket, szeretteinket, barátainkat akkor, amikor nehéz helyzetbe kerülnek, hogy éljenek Istennek ezzel a szeretetével, ezzel az ígéretével, amiben arról beszél, hogy neki gondja van reánk, és nincsen olyan helyzet az életünkben, nincsen olyan probléma az életünkben, amivel nem fordulhatnánk ő hozzá. Tehát egy nagyon szép és bátorító üzenet, de mégis úgy érzem, hogy nagyon sokszor félreértjük. Mert miről is szól Jézusnak ez a szava, vagy Jézusnak ez a gondolata, amit az apostolon keresztül elénk állít, mire is hatalmaz fel bennünket ez az ígéret? Nagyon sokszor tapasztaltam már is beszélgetéseim kapcsán kerültem szembe azzal a kérdéssel, hogy valóban Isten hogyan tud nekünk segíteni, vagy egyáltalán segít-e. Nemrég valakivel beszélgettem, és valami problémával keresett meg, vagy beszélgetés közben valami probléma merült föl az ő életével, gondjaival, kérdéseivel kapcsolatban, és én alkalmazva ezt a gondolatot mondtam neki, hogy higgy el, hogy nem fogja tudni megoldani ezeket a dolgokat, hiába próbálkozik e fölött megoldásokat keresni, gyötörni magát, nem fog megoldódni ez a probléma, hanem tegye le ezeket Isten kezébe, mert neki gondja van rá. És ő azt mondta nekem, hogy hát ő ezt már megpróbálta. Ő már ezt letette Isten kezébe, ő várta tőle a segítséget, de neki ez nem jött be. Hogy ő, neki nem adta meg Isten azt, amit szeretett volna. Nem jött ki abból a mélységből, nem tapasztalta meg a szabadítást, pedig higgyem el, hogy ő bízott, ő letette a kezébe, ő várta Istentől a szabadítást. És hát nehéz ilyenkor valamit mondani. Mit mondjunk? Ha ő azt érzi, hogy Isten ebben nem segítette meg, pedig ő nagyon bízott abban, hogy megsegítse, de nem jött össze, és nem látja a szabadítást, nem tudom azt mondani neki, hogy de hát barátom, hidd el, hogy ott a szabadítás. Hogy vajon mit is ígér nekünk az Úr? Mert én azt hiszem, hogy sokszor az a probléma, hogy mi félreértjük az Úrnak a szavait. Amikor azt mondja, hogy minden gondunkat őre vessük, akkor úgy belekapaszkodunk ebbe, és azt hisszük, vagy azt gondoljuk, hogy hát innentől kezdve már egyenes út van a szabadulásig, egyenes út van arra, hogy a problémáink megoldódjanak, mert hát neki gondja van reánk. De én azt hiszem, hogy meg kéne érteni, hogy Isten valóban gondoskodik rólunk, de annak van egy útja, amit nekünk végig kell járnunk. Nem automatikusan mennek a dolgok. Többször említettük már, hogy az Istennel való közösségünk, ővele való kapcsolatunk és a benne való bizalmunk, az nem egy automata, amiben bedobjuk a kívánságainkat és azt várjuk, hogyha megnyomjuk a gombot, akkor az a problémánkra jön a megoldás is. Hát minden gondunkat ilyen módon a kezébe tehetjük, és semmi más dolgunk nincs, csak mint az automatánál nyomkodni a gombokat, és várni azt, hogy ő hogyan dobja ki nekünk a megoldásokat, és hogyan szabadulhatunk föl. Nem, Istennek valóban célja, hogy a mi gondjainkat fölvegye, megoldja, megerősítsen bennünket, felemeljen bennünket, de ennek van egy útja. És amit én sokszor látom, hogy az embereknél hiányzik az alap. Nem arról beszél az Úr, hogy amikor gondjaink vannak, problémáink, akkor keressük őt, menjünk ő hozzá, és majd megadja. Hanem szeretné azt, hogy a kapcsolatunk, először is a kapcsolatunk rendeződjön az Úrral. Tehát nem egy kívánság műsor az Istennel való közösségünk, hanem Isten más szeretne. Azt mondja az ige, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és a többi megadatik nektek. Mi erről mindig elfeledkezünk. Az emberek elfeledkezik arról, hogy az Úr mit ígért. Mi mindig a többit keressük, mindig a többet szeretnénk kérni, mindig azt, ami ezen kívül van, de valljuk be őszintén, hogy oly keveset keressük az ő igazságát, az ő országát, a vele való közösséget. Arra nem biztos, hogy kíváncsiak vagyunk. És ez a valaki, akivel beszéltem, épp ezt mondtam neki, hogy nem az ajándékai után kell vágyakozni Istennek, hanem ő rá kell vágyakozni, őt kell megismerni. Milyen úton adja nekünk az Úr az ő ígéretének beteljesítését? Az előbb felolvasott, jól ismert történet, vagy példázat, amit az Úr Jézus elmondott arról, hogy Isten hogyan gondoskodik rólunk, és ugye elénk állítja azt, hogy nem kell aggodalmaskodni, hogy mit fogtok enni, mivel fogtok ruházkodni, nem kell ezekről nektek gondolkodni, mert Isten tudja, hogy ezekre szükségetek van, hát merjetek benne bízni. Olyan szépnek tűnik ez a gondolat, és ez is hasonló ahhoz tulajdonképpen az embernek az egyik gondja az, hogy megvan a napi szükséges betevő, a ruházat, az eledel, ugye jön a tél, mivel fogunk fűteni. Hát ezek olyan gondok, amelyekkel mi mehetünk az Úrhoz. És az Úr bátorít is, hogy hozzuk elé ezeket a problémáinkat. De nagyon érdekes megfigyelni azt az igében, a felolvasott ige szakaszban, hogy itt Isten okokozati összefüggésben állítja elénk ezt az igét. Mert nem önmagában beszél arról, hogy merjük hozzá hozni a mi terheinket, gondjainkat, problémáinkat, hanem az előző részt összeköti ezzel a résszel, és azt mondja, hogy én ezért mondom néktek, hát mi is a legfontosabb? Akár az életünk apró problémái, gondjai, amelyek kell küzdködünk, a kegyérkérdés problémája, a ruházkodás, és általában, ami hozzátartozik az itteni életünkhöz, ami gondként jelen van, és nem mondhatjuk, és nem kicsinyíthetjük le ezeket, hogy jó, ezek nem problémák. De azt mondja az Úr Jézus, hogy először el kell döntenünk azt, hogy mi is az a kincs, ami számunkra a legfontosabb. És itt erről beszél, amikor azt mondja, hogy hát ne a világi kincsek azok, amelyek az én életemet befolyásolják. Ne azután való vágy töltse ki az egész életemet, hogy vigyázni kell arra, hogy ne kösse le az én szívemet, az én gondolataimat, az, ami ebben a világban van, hanem keressük először Istennek országát és az ő igazságát. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Tehát azt mondja, hogy el kell dönteni, hogy mi a fontosabb számunkra, a mennyei kincs, ami nem csak abból áll, hogy nekünk örök életünk van, és egy kicsit félve mondom, hogy nem csak abból áll, mert ez a legnagyobb, ez a legtökéletesebb, amit Istentől kaptunk, hogy tudjuk azt, hogy az Úr ott a Golgotán nekünk örök életet készítette. Tudjuk azt, hogy Isten számunkra eltörölte a halált, és számunkra átmenet lesz, ahogy nemrég beszéltünk itt Isten tiszteleten arról, hogy a halál az nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete, amikor átmehetünk ebből a jelen való világból az örökké valóságra, és ahol az Isten letöröl minden könnyet. Fontos dolog ezt látni, ez nem csak, de mégis arról beszél Isten igéje, hogy ezen belül, vagy ezen kívül, ami a legfontosabb az Istennel való kapcsolatban, és a őt keresésünknek a legfontosabb tárgya, hogy ezt megértsük. De arról beszél az Úr, hogy itt is meg akar bennünket erősíteni. Igenis, azok a kincsek, amiket gyűjthetünk a szívünkbe, az életünkbe, azok a kincsek, amiket Isten az ő igéjében állít elénk, mert azok kincsek. Azt mondja az ige, hogy aranyalma ezüstálon a helyén mondott ige, tehát számunkra ez a legkívánatosabb dolog, tehát ő mennyei kincsekkel akar bennünket elhalmozni, a lelkünket akarja gazdagítani, az életünket akarja megváltoztatni, hogy hasonlóvá legyünk ő hozzá, hogy az az indulat legyen bennünk, és ne tüzet kérjünk, ne egymást bántsuk, ne azt nézzük, hogy kinek milyen van, hogy kivel mi fog történni, hanem lássuk meg a mi feladatunkat, a mi életünknek a útját, amit Isten nekünk elkészített, és járjunk azokkal a kincsekkel, éljünk azokkal a kincsekkel, amiket lelkileg ad nekünk az Urunk. Tehát mi az a kincs a számunkra? Hát ezt kell eldönteni, hogy miután vágyakozunk, mi tölti be a mi életünket. Ez az alapja az annak, hogy megértsük, hogy Isten mit akar a mi életünkben, és mire áll az ő ígérete, hogy minden gondunkat őre elvessük. És a másik dolog az, hogy döntsük el, hogy kinek akarunk szolgálni. Kinek akarunk szolgálni? Istennek vagy a mammonnak? Istennek vagy a világ adta kívánságoknak? És ezt nekünk kell eldönteni. Olyan sokszor hozzák fel a hívő emberek ellen azt a vádat, hogy az a mi bajunk, hogy mi gondolkodás nélkül hiszünk, hogy elvakultak vagyunk, hogy velünk nem lehet beszélni, mert mi mindig csak egyféle módon gondolkodunk. Néhányan már azt is mondták nekem is, hogy hát hogy az a baj, hogy neked kimosták az agyad. És én mondtam, hogy tévedés. Ne gondolják azt, hogy Isten bennünket arra akar ítélni, és mondjuk ki ezt, és én jónak tartom ezt a gondolatot, még ha talán erősnek is tűnik. Nem arra akar ítélni bennünket, hogy mindent félretéve, gondolkodás nélkül kövessük őt. Nem erről van szó. Ő nem azt akarja, hogy mi ne gondoljuk át azt az utat, amire ő hívott el bennünket. Sőt, ő nagyon is világosan mondja azt, hogy döntsünk. Tehát el kell dönteni. Nem akar bennünket úgy vezetni, hogy mi nem gondolkodunk, nem nézünk sehova, hanem vakhittel elindulunk utána. Az baj, ha így gondolkodunk. Hanem azt mondja, hogy döntsünk. És ezért mondja el, hogy döntsünk, hogy a mammon vagy Isten. Döntsünk, hogy a földi kincs vagy a mennyei kincs. Ezt nekünk kell eldönteni, de ő elénk állítja. És elmondja azt is, hogy mivel jár az egyik, és mivel jár a másik. Ez nem vakhit, hanem Isten ad nekünk lehetőséget, hogy döntsünk. Tehát erre kell nekünk gondolni, amikor átgondoljuk azt, hogy mit is szeretnénk a mi életünkben. Minden gondunkat őrá vessük, De ehhez szükségünk van arra, hogy ő mellette döntsünk, hogy bízzunk ő benne. Higgyük el, hogy amit ő elénk állított, az igaz, és tapasztaljuk meg. Igen, az Istennel való közösségünk, amikor elkezdődik, egy hitből való döntés. Igen, hittel elfogadom, hogy Jézus Krisztus meghalt értem. Hittel elfogadom, hogy ha őt követem, akkor átélek csodákat. De amikor elindulok ezen az úton, akkor megtapasztalom azt, hogy ez már nem csak hitből való követés. Emlékezzünk csak arra a történetre János evangéliumában, amikor az Úr Jézus ott a samáriai faluban és annak a határában, a kútnál beszélget a samáriai asszonnyal, és ez az asszony megérti Jézus szeretetét, megérti Isten szeretetét is, amikor miután beszélget vele, bemegy a városba, elmondja azt, hogy kivel találkozott a prófétáról, aki mindent tud róla, és a város lakói kijönnek hozzá, és ott marad Jézus velük, és tanítja őket, és olyan szép bizonságtétel az, amikor ezek az emberek azt mondják, hogy most már nem azért hiszünk, és nem azért követjük őt, mert te mondtad, hanem mert mi is megtapasztaltuk. Tehát, hogy igen, a hitet általában követi a tapasztalat. Tehát azért szolgálunk az Úrnak, mert meglátjuk, hogy ez jó, és merünk bízni ő benne. És én azt hiszem, hogy legtöbbször ez az, ami hiányzik az emberekből. Isten nem segített meg bennünket, nem tapasztaltam volna meg, nem tapasztaltam meg azt, hogy ő segített, pedig én a gondjaimat rátettem. De valóban rátettem. Várok tőle valamit, de az alapvető kapcsolat hiányzik köztem és ő közötte. Sose jutottam el odáig, hogy teljesen átadjam az én életemet. Hogy megértsem azt, hogy a mennyei kincsek a legfontosabbak, és hogy egyedül csak őt akarom imádni. Ő az én Uram, mert valakinek szolgálunk, vagy Istennek, vagy a világnak. És ezt kell eldönteni. És ezek után jönnek azok a bátorító szavak, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ezek után jön az, hogy átéled az ő hűségét az életében, de ezt végig kell járnod. És mondja el az egyik gondját az embernek, és én azért választottam ezt, mert az embernek az élete nem csak, vagy életének a gondja nem csak az, hogy mit eszek, mivel fogok ruházkodni, és egyéb dolgok, hanem számtalan sok problémája van, amit Isten kezébe tehetjük, de talán a legjobban mutatja ez a történet az, hogy Isten hogyan oldja meg a mi gondjainkat, és hogyan ad nekünk megoldást kérdéseinkre. Tehát merjük a mi gondjainkat ő rávetni, és neki gondja van reánk, akár a mindennapi kenyérnek a kérdésében, akár egyéb más kérdésben. De az alapja mindig az, hogy bízok-e benne, elfogadom-e azt az utat, amin keresztül Isten engem vezet, és megadja mindazt, ami az én gondom és problémám. Hogyan vezet bennünket Isten? Hogyan veszi le rólunk a terheket? Hogyan fogja megoldani a mi gondjainkat? Igen, mi mindig azt várjuk, hogy egy pillanat alatt, majdnem mondhatjuk egy csettintésre, jöjjenek a megoldások. De akkor, amikor az Úr azt mondja, hogy kövessük őt, és átformál bennünket, hozzá hasonlóvá válunk, akkor a gondolkodásban is hasonlóvá válunk ő hozzá. És amikor a mindennapi kenyérről beszél, akkor sem úgy állítja elénk, hogy hát ezek majd megadatnak néktek, és semmi gondotok nem lesz, csak várjátok, mert Isten majd elhozza a mindennapi kenyeret. Nem, arról beszél, hogy ennek van egy útja, amit nekünk is járnunk kell, amit nekünk is meg kell tenni. Ez nem azt jelenti, hogy ezért nekünk nem kell semmit tennünk. Pál apostol, aki egész életét az Úrnak szentelte, a neki való szolgálatnak, akkor őről azt olvassuk az igében, hogy már a legfontosabb volt számára a mennyei kincs, és az, hogy azzal szolgáljon, de azt mondja az igében, hogy ő maga kereste meg az ő kenyerét. Tehát nem arról van beszél, hogy nyugodtak lehetünk, mert Isten úgyis gondoskodni fog rólunk, mert ha a gondjainkat a kezébe tesszük, hanem azt mondja, hogy ezért tegyünk dolgokat. Éljünk azokkal a lehetőségekkel, amiket Isten nekünk ad. Nem olyan módon akar rajtunk Isten segíteni, hogy bennünket mindennel kiszolgál, hanem azzal, hogy megadja a lehetőségeket a döntések által, a cselekedetek által, hogy mindaz megvalósuljon. És így látjuk a mindennapi kenyér kérdésében, amikor éppen a tesszalonikai gyülekezetnek mondja azt, akik egy kicsit, mondhatjuk, elszálltak ezen a területen, és egy kicsit rajongóvá váltak, mert várták az Úr eljövetelét, és végül rájöttek arra, vagy meglátták azt, hogy ha nem törődnek a mindennapi gondokkal, akkor nem lesz mivel enni, és azt mondja az apostol, hogy hát gondolkozzatok, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Tehát nem arról van szó, hogy Isten valami különleges módon gondoskodik az ő gyermekeiről, hanem igenis vannak eszközök, amiket Isten nekünk ad. És azért nagyon kedves ez a felolvasott ige szakasz, mert azt mondja, hogy nézzétek meg a mezők liliomait, nézzétek meg a ég madarait, nem vetnek, nem aratnak, csűrbe nem takarnak, és Isten milyen csodálatosan gondoskodik rólunk. Ha az ember ezeket a szavakat olvassa, majdnem, hogy az örökkévaló mennyben érzi magát, hogy milyen csodálatos dolog, hogy Isten hogyan gondoskodik a madarakról. Tényleg nekik nem kell vetni, nem kell aratni. És mégis Isten milyen csodálatosan gondoskodik, akár a madarakról, az állatokról, vagy elmondja a mező liliomairól azt, hogy sokkal szebben öltözködnek, mint Salamon a legnagyobb dicsőségében. De ha megnézzük ezt a példázatot, akkor látjuk azt is, hogy hogyan is élnek a madarak. Hogy miről is beszél itt az ige, hogyha egy kicsit elkezdünk gondolkodni azon, hogy egy madár hogyan szerzi meg az ételt. Nem tudom, látott-e már, hát biztos mindannyian láttunk már fecskét az úton. Amikor cikáznak. Gyerekkoromban nagyon szerettem, ma már nagyon kevésszer, bár mostanában többször látok már fecskét. Gyerekkoromban az utcánkban rengeteg fecske volt, és mi sokat bámultuk, néztük azt, hogy össze-vissza kacsáznak, és nem tudtam akkor eldönteni, hogy miért kell nekik így repdesni. Hát azért, mert röptében kapják el a szúnyogat, és úgy belegondoltam abba, hogy hát az micsoda nagy feladat, hogy ezekből a kicsi szúnyogokból annyit összeszedjen, hogy jó lakjon. Egész nap repdes ide-oda, és akkor még el kell látni az ő csemetéit és kicsinyeit, hogy mennyit kell neki ezért menni. És akkor az ember elgondolkodik, hogy jó, hát nézzetek az ég madaraira, hogy Isten hogyan gondoskodik róluk. Hát úgy, hogy nagyon keményen megküzdenek ők ezért az ételért. Tehát nem adja úgy egyszerűen. Igen, ad nekik olyan létet, olyan teret, ahol ők megélhetnek. De nem fogja Isten ezeket a nehézségeket, vagy ezeket a munkákat elvenni tőle. Mindegyik nehéz munkával éli meg, vagy szerzi meg az eledelt. És gondoljunk csak bele, hogy a égi madarak, akiknek az egész életük arról szól, hogy megszerezzék a mindennapot, hát a mindennapi eledelt. Erről szól, meg hogy felneveljék a gyermekeket. Hát Isten ettől nekünk sokkal többet adott. Sokkal többé tett bennünket ettől a teremtett világtól. Magasabbra állított bennünket. Hát miért gondolnánk, hogyha ő róluk ilyen módon gondoskodik, akkor rólunk ne gondoskodna. Tehát megadja nekünk azokat az eszközöket, amivel mi élhetünk. Tehát nem semmittevéssel, nem úgy akar bennünket ellátni és megoldani a mi gondjainkat, hogy mi leülünk, hátradőlünk és várjuk azt, hogy Isten a megoldást adja, hanem keressük az ő országát, az ő igazságát, és megadatik nekünk a többi. Ezt mondtam ennek a beszédpartneremnek, ennek az ismerősömnek, hogy ne várd azt, hogy Isten majd megadja, mert neked nem jön össze, mert nem tudod, nem látod meg, hogy Isten megadná a kéréseidet, pedig te hogy várod. Hát vajon megláttad azt, hogy neked mit kell ezért tenni? Vajon azt kérdezted-e Istentől, hogy mi az ő akarata, hogyan akarja ezt a problémát megoldani az életedbe, hanem várod azt tétlenül, hogy ő majd megadja? Hát Isten nem így akar bennünket vezetni, hanem úgy, hogy megadja az eszközöket, amivel élhetünk. Ha ezt nem vesszük észre, ha ezzel nem akarunk élni, vagy úgy gondoljuk, hogy hitetlenség azt gondolni, hogy Isten majd így is megadja nekünk az ő ajándékait, akkor nem fogjuk átélni az ő szabadítását. Hudson Taylorról írták azt le, hogy ő volt az, aki rájött arra, hogy milyen vak volt az ő hite. Mint ahogy nagyon sok ember végigmegy ezen az úton, és úgy gondolja, hogy az hitetlenség, ha azokkal az eszközökkel élek, amiket Isten nekünk ad, hogy a problémák, a nehézségek megoldódjanak az életünkben. Mindig azt gondoljuk, hogy Isten majd valami különleges módon adja, és ő írta le azt, hogy rá kellett jönnie az életében arra, hogy sokszor visszautasított olyan segítségeket, amelyek jöttek, mert úgy gondolta, hogy ez hitetlenség arra nézve, hogy ő egyedül Istenben bíz, és rá kellett jönni, és írta le azokat a szavakat, amiben azt mondja, hogy meg kell látni, és élni kell azokkal a lehetőségekkel, amiket Isten nekünk ajándékba eszközként ad. Igen, észrevenni. Persze nyilván látni kell az eszközöket, ismerni kell Isten igényét, figyelni kell az ő szavára, hogy meglássuk, hogy mik azok az eszközök, amelyek helyesek, jók, amikkel élhetünk, de hogyha ezt meglátjuk, akkor Isten meg fogja oldani a mi problémáinkat. Fel fog használni embereket, fel fog használni tárgyakat, fel fog használni sokféle dolgot ebben a világban, mert hatalmas az ő tárháza arra, hogy a mi életünk kérdéseire, problémáira megadja a választ. Tehát Isten azt mondja, hogy minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reá. De ehhez az első legfontosabb dolog az, hogy eldöntsem, hogy világossá legyen számomra az, hogy ki az, akitől várom a megoldást. Ki számomra az a megváltó Úr, Isten, az a megváltó Jézus Krisztus, akiben bízom és akibentől várom a segítséget, hogy vajon ő az én kősziklám, az ő kezébe tettem le az életemet, a mennyei kincsek azok, amik betöltik a szívemet, vagy még ma is a földi kincsek után vágyom, hogy vajon mi az, ami, akinek a kezébe tettem le az életemet, akinek szolgálok, az az Isten, akitől várom a segítséget, vagy a világ, akiről úgy gondolom, hogy tud sok mindenben segíteni. Tehát el kell döntenem, hogy kinek szolgálok. És ha ezt eldöntöm, akkor Isten átformálja az életemet, akkor Isten vezes az ő igéjén keresztül, akkor megláttatja velem azokat az eszközöket, amin keresztül aztán átélhetem azt, hogy ő az én gondjaimban, problémáimban megadja a megoldást. Persze nem szabad azt sem elfelejteni, hogy Istennek vannak eszközei, amiben jönnek a segítségek. Gondoljunk csak Illésre, ma délelőtt az imaórán beszéltünk róla, arról olvasunk, hogy Illést a nehéz helyzetében Isten hollókkal etette. Hollók hozták neki az ennivalót. Hát Isten ilyet is ad. Időnként átélünk ilyet is, hogy nem kell, nem tudunk semmit sem tenni, a pusztában vagyunk, és Isten hoz, és ad nekünk olyan csodákat, amik fontosak az életünkben. Ezt élték át a tanítványok, amikor megvendégelt 5000 embert az Úr Jézus. Ez egy csoda volt. De máskor pedig arra bátorított, hogy lássuk meg azokat az eszközöket, amiken keresztül Isten bennünket megszabadít, erőt ad, bátorítást ad. De a legfontosabb az, hogy mennyire bízok én ő benne, hogy oda tettem az én életemet az ő kezébe, és nem kétfelé sántikálok, hanem teljesen belevetem az én bizalmamat. Tehát minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van reátok. De ez csak akkor fog megvalósulni, akkor élem át ennek a csodáját, ha elhiszem, ha bizonyos vagyok abban, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm. Jézus Krisztus az, aki nem csak ezen a földön tud nekem segíteni, és nem csak ezen a földön adja meg azt, amire szükségem van, hanem az örökké valóságban is elkészítette számomra a legfontosabbat, az üdvösséget. Van-e ilyen hitem? Amíg ez nincs meg bennem, amíg ez nem tisztázódik bennem, amíg ezt el nem döntöm, addig mindig csalódás fog érni. És addig tele lesz a szívem keserűséggel, hogy ó, Uram, hát én a kezedbe tettem az életemet, de nem éltem át. De amikor igazán a kezébe teszem le az életemet, átadom bűneimet, átadom erőtlenségeitet, és minden tekintetben egyedül Jézus Krisztusban, az én megváltómban bízok, akkor átélem, hogy Isten megadja azt, amire nekem szükségem van. Bölcsességet ad nekem arra, hogy meglássam azokat az utakat, amin keresztül ezt megadja, és átélhetem az ő szabadítását. Én azt kívánom, hogy Isten munkálkodjon így az én életemben, mindannyiunk életében, és teljes egészében hadd tudjak ő benne bízni, és átélni azt, hogy neki gondja van rám. Segítsen meg bennünket, Isten ezen az úton járni. Amen.